esett jól.
Mi? A mai kezelés nem esett jól?
Hát a mai kezelés, meg bármit, amit most a jobb kezemmel csinálnom kell, az nem jó.
Mi jó, hát? Kettő van.
Hú, igen. Jaj, várj, erről van egy sztorim, elmondhatom?
Hát mondjad.
Jaj, ez egy nagyon égő dolog volt, de ezt is szerintem soha nem fogom elfelejteni. Olvastam egy viccet valami magazinban, régen én előfizetője voltam, meg fogyasztója, nem tudom, ismeritek a Kretén magazin, meg voltak a Med, meg Morbid, talán ez volt a neve. Na mindegy. És volt benne egy olyan vicc, ami úgy szólt, hogy már hadd próbáljam meg felidézni, hogy Isten igazából igazságos, mert akinek rövidebb az egyik keze, annak hosszabb a másik. És én ezt elmeséltem a buszon hazafele, nem tudom, csicska középiskolás koromban a haveroknak, és nem röhögött rajta senki, nem értettem miért, és mindenki mögém nézett, és ott állt mögöttem egy ember, akinek az egyik keze rövidebb volt, a másik meg hosszabb.
Azt a kurva. De azért ebben bele lehet azért futni.
Nagyon, igen. Az ember egyszer fut bele, és utána már tudja, hogy a poénnak hol, meg hogy van a helye, és mikor. Ja.
És ugyanott szállt le a buszról, ahol te.
Nem.
Csak akkor még gyorsabban tudtál futni.
Na bocs, az intermezzóért, csak ez így eszembe jutott.
A tipikus eset, amikor így a, nem tudom, plázában, hogy az utcán neki mész valakinek, és rászolsz, hogy olyan nem látsz, és kiderül, hogy látássérült, tehát hogy ez is ilyen tipikus pofon az élettől. Jaj, nem, hát így a kezelés után, nem tudom, ha beszélgetem egyik kollégámmal, hogy akupunktúrás kezelésem lesz, mondta, hogy neki is volt 12 évvel ezelőtt, és hát nem kellemes, de hogy neki nagyon sokat segített, és alapvetően abból a betegségből, ami akkoriban még gyógyszer se volt, kigyógyították ezzel, vagy hát segítettek rajta ezzel, és mondta, hogy igazából csak az gáz, amikor eltalálnak egy olyan idegpontot, és hogy az fáj. Hát mondom, nekem ilyen nem volt. Ma volt a második kezelésem, nekem ilyen nem volt, igazából beszűrt a kis tűket, ami nekem már egy így, nem tudom, én szerintem az utóbbi két évben a Covid óta teljesen életváltozáson mentem át. Tehát én, aki 30 éven át nem volt hajlandó tű közelébe jutni, hát én kaptam azóta oltásokat, vért vettek, most az akupunktúrás kezelés, tehát hogy teljes mértékben így megváltozott az életem. És igazából mondtam, hogy nekem nem volt ilyen nagyon fájó érzésem. Hát amikor beszúrták, akkor azért picit így érzett, hogy ott megböknek. Meg hát ami kellemetlen, amikor így, ahogy ők mondta, hogy most adom az információt az idegpontoknak, hát elkezdi csavargatni a testedben a tűt, hát az annyira nem kellemes, de igazából egy ilyen furcsa érzés, hogy hát, hogy tényleg érzed azt, hogy ott valami megy, tehát valami mozog, valami izé van, tehát az idegpályádat ingerlik, de hogy nem fáj. Na most ma viszont tényleg eltalált valami olyan pontot, hogy így azóta, hogy a kezem nem igazán jó, úgyhogy ilyen nem tudom, olyan fura érzés. Viszont az egyértelmű, hogy van életani hatása. Én egyébként az allergia miatt választottam ezt, tehát nekem pollen allergiám van, és egy ismerősöm javasolta, hogy ő ezt már évek óta csinálja, hogy pollen szezonban megcsinálja ezt a kezelést, ez 3 alkalom, és nem kell gyógyszert szednie, tehát teljesen eltünteti. Gondoltam, hogy kipróbálom, mert nekem most már olyan szintű a bizonyos allergiáim, hogy sokszor gyógyszer se jobb, tehát ott se tudok életben maradni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy adok ennek egy esélyt, bármennyire is fáj és kellemetlen érzésnek hat nekem így kívülről. Hát, hogy mondjam, az első alkalom után én éreztem az életani hatást, Szolnokon történt egyébként a kezelés, mert ott kaptam kontaktot. Na most én budapesti kb. Így az anyós ülés előtti lábtérnél feküdtem csecsemőpózba, sokkos állapotba, attól az érzéstől, hogy hát tű volt bennem, és ez fél órán át ott volt, megcsavargatták, szóval igazából egy teljesen kellemetlen élmény volt nekem. De ugyanakkor meg bízom benne, hogy tényleg lesz hatása. Hát ezt majd meglátjuk. Aztán igazából beszéltük a doktor úrral, hogy amúgy nem muszáj tűvel csinálni ezt, tehát ezeket az életpontokat lehet stimulálni lézerrel, tehát energiát azzal is lehet bevinni. Hát mondom, kösz.
Lézel.
Lézellel. De igazából ez egy ilyen döntés, hogy akkor most nézzük meg tűvel, az a tradicionális, az a ténylegesen ősi, és hát miközben én ott fetrengek és a nyálam folyik az asztalon, egy boxerharsóba belőlem tűk kiállva, ő mesél, tehát ő nagyon jól mesél arról, hogy egyébként mi a tradíciója ennek, hogyan alakult, mióta van, tehát hogy azért mennyire ősi orvoslás, illetve hát az egész, hogy neki hogy indult. Szóval, hogy ilyen tök jó amúgy, meg nagyon sok mindent megtudtam az orvoslásról. Ő amúgy egy rendes diplomás és praktizáló orvos, és mellette ezt ilyen hát hobbi, egyéb dolgok miatt csinálja. Ő azt mondta, hogy ő egy nyugati orvosnak tartja magát, tehát hogy nem fog akupunktúrával mondjuk, nem tudom, veseátültetést végezni, hiszen arra nem jó, de mondjuk vannak olyan ideg alapú dolgok, amire viszont tök jó, tehát például stresszoldása tud működni. Ezt egyébként én nem tudom megősíteni, én csak stresszesebb lettem tőle, de ez meg az én hülyeségem. És hát most még lesz egy kezelésem így a héten, aztán utána meg így várom a csodát, és hát a következő sessiont, ami nagyjából így a télen lesz, azt én megpróbálom akkor lézerrel, mert ugye ez az ajánlás, hogy akkor egy ilyen kezelést próbáljak meg végig ezzel, aztán utána meg megnézhetjük a lézeres verziót is.
Figyelj csak, 10 éves korodban mi változott meg benned a tűvel kapcsolatban?
Igazából ezen én is gondolkodtam sokat, hogy biztos, hogy itt valami stressz vagy trauma ért, hogy én a tűtől azóta, meg az orvoslástól, az orvosi témáktól rettegek. Hát emlékezzetek vissza, hogy amikor beszélgettünk Katával így a vese és egyéb témákról. És
na, a veséről a most ne beszéljünk.
Igen, ha jól sejtem, érintett vagy. Tehát, hogy az milyen állapotba hozott mindannyiunkat. Na most nekem az egy standard beszélgetés egy bármilyen orvosi kezelésről elő tudja ezt idézni, tehát instant tudok lemenni falfehér állapotba és dögleni össze-vissza. Én azon gondolkodtam, hogyha nekem most egy órán át kéne akupunktúráról beszélni, akkor lehet, hogy
sírnál, nem viselném túl jól. Te inkább összegörnyednél.
És ugye ezt mi váltotta ki? Alapvetően én arra emlékszem, hogy volt egy betegségem, amit vérvétellel kellett, hát nem gyógyítani, de hogy a gyógyításnak a módját, azt hiszem mandulámat akarták kivenni, és ahhoz kellett vért venni, és nekem ott indult el az, hogy egy nagyon éles ilyen sikító emlékem van, hogy engem átvertek, hogy fognak vért venni tőlem, és hát nem úgy vettek, és hogy azóta vannak ilyen nem tudom, visszatérő emlékeim, hogy az ott nem volt jó. Tehát ott, ahogy a román ottani esztékás konyhás néninek is elmenő doktornéni, illetve nem is doktornéni, hanem ápolónéni, ahogy kb. Lekötözés, és már pedig most vért fogunk venni, meg az egésznek a hangulata az nekem kb. Tényleg ilyen horrorfilm jelleggel éget be, és azóta ez megvan, ez az egyik. A másik, meg egy másik fajta ilyen injekciós kezelés, amikor így kb. Ez a fenékbe beadott, és távolról beszúrt, és nem tudom, és ezek az élmények engem teljesen kiütnek. Úgyhogy én erre teszem vissza egyébként, de fene tudja, hogy ténylegesen mi történt velem ott.
Én 14 éves koromtól 31 éves koromig rettegtem a kórháztól, majd 31 éves koromba bekerültem a Fehérvári Kórház sportrészlegére, ahol átépítettek Terminátorra, és én ott nekem megszűnt a rettegés a kórháztól, mert a velem egy szobába lévő társaim közül én voltam a legkeményebb férfi, és nyugtattam őket, vigasztalást adtam, mert hogy 4 futballistával voltam összezárva egy szobába. Szegények egész nap sírtak, aggódtak a sportkarrierjük miatt. Az egyik az 57 éves volt, és mondta, hogy most van a 8. térd műtétje az egyik lábán, és úgy gondolja, hogy belőle lehet még jó futballista. Mindeközben, ugye most már ezek a térdműtétek gerincérzéstelenítéssel történnek, ami azt jelenti, hogy deréktól lefele semmit nem érzel, a lágy részeket se. Csak akkor tudod, hogy otthon, hogyha a kezedbe veszed. Egyébként egy ilyen 3-4 órán keresztül a műtét után még nem érzed. És ez az idősebb szobatársam nagyjából 1 órán át nyűszített, hogy ő nem érzi a pöcsét. Én mondtam neki, figyelj, álljál már le, meg fogod érezni. Megmondta,
és miért mondtad, hogy majd lesítelnek, aztán fogd a pöcsét?
Megmondta a nővérke is, hogy el kell telnie néhány órának, és meg fogod érezni. Úgyhogy én mivel én voltam a legbátrabb kis nuszi ott a szobába, eldöntöttem, hogy igazából nincs mitől félnem a kórházban, mert vannak nálam sokkal elesettebbek. Úgyhogy ennyi. Ez ott megváltozott bennem valami. Nem azt mondom, hogy szeretnék bekerülni, meg ilyesmi, de ez egy olyan, mondjuk így pozitív élmény volt ez a néhány nap, amit ott tölthettem a Terminátor részlegen.
Nem tudom, egyébként ez nehéz eldönteni szerintem, vagy nekem nehéz így eldönteni, hogy neked most azért lett a kórháztól való félelmed ilyen gyengébb, mert hogy oda költöztél a kórház közelébe.
Úgy könnyű.
Nem, én itt, de figyelj, én itt nőttem föl.
Ja.
Csak a másik irányba két utcányira.
Akkor lehet ezért féltél tőle előtt.
Sőt, én azt is végignéztem, hogy fölépítik ide ezt a kórházat. Úgyhogy...
Az kemény.
Ennyi.
Na mindegy, szóval biztos, hogy azért ezeknek vannak kiváltókai, meg biztos, hogy van terápia is rá, hol lehet. Nekem így elkezdtem magyarázni például most így a doki ilyen levezetőként, amikor már úgy kiszedett minden tűt belőlem, hogy amúgy most vezetek vissza Pestre, akkor arra figyeljek, hogyha elálmosodok, akkor van rá módszer, hogy itt az orr alatti, tehát a száj fölött és az orr alatti pont, hogy itt van egy összekötjük egy ilyen képzeletbeli egyenessel, és a felső egyharmadnál elkezdjük nyomni, vagy így bönyörészni, tehát nyomkodni, és az felébreszt, és mondtam, hogy igen, felébreszt, mert egyrészt fáj, tehát hogy nyilván ez, de azt mondja, hogy nem, ott van egy életpont, vagy egy ilyen akupunktúrás, vagy feszturás pont, ami igazából arra jó, hogy ez ilyen serkentő hatású, nyilván nem helyettesíti az alvást, de hogy ez tud működni, és a másik ilyen a testen az a talp párna alatt, azt ha lehet, akkor vezetés közben ne nyomkodjam, tehát hogy az nem annyira baleset, illetve az baleset veszélyes. De amúgy ilyen szempontból tök jó fej, mert hogy tök jókat el lehet vele beszélgetni, meg ilyen közvetlen, meg mit tudom én, de hát nyilván azért ilyenkor azért sokszor van az, hogy ő mesél, és én bólogat, hogy hallom, csak most nem fog reagálni, mennyi folyik a nyálam, és nem tudok magamról, mert az egészet egyébként ülve kell csinálni. Mondta, hogy el is fekhetek, csak az a baj, hogy a hátamon van a tű, tehát hogy ez fájna, hogyha elfeküdnék. Oldalt el lehet dőlni, de nyilván a lábamból is állnak ki különböző ilyen sündisznó jellegű dolgok. Az első alkalommal egyébként elfektetett, és mivel boxerhasóban voltam, kicsit azért aggódtam, hogy mi lesz a következmény. Nem, egyébként úgy voltam vele, hogy, és ezt egyik kedves kolléganőmnek meséltem, hogy ott igazából, hogyha az asztalon segbe csinálnak, az se érdekel, és erre vágta ő rá, hogy akkor valami jó is történt volna velem legalább a tűzszúrások után. És amúgy igen, tehát hogy teljesen egyetértek, hogy ott már lehet, hogy az is egy előnyös dolog lett volna. Szóval így nem, tökjökat mesél, meg mesél az egésznek a történelméről, hagyományairól, mit tudom én. Viszont tényleg ő egy altató orvos amúgy, tehát hogy egy abszolút nyugati orvoslásnak a faktizálója, és ez az akupunktúra, ez inkább csak egy ilyen mellékes, jó cselekedet, vagy hát ilyen nem tudom, szociális dolog szól, nem feltétlenül
másodállás
miatt van. Hát amúgy igenis, ez látszik az áraiból is, mert én megnéztem, hogy itt közelebb mennyiért lenne, tehát mondjuk Pesten is vannak akupunktúrás kezelések. Na most itt úgy van, hogy az első kezelés az 30 ezer, utána meg alkalmanként 15, ami az ő áraiit nézve, aki alkalmanként 5000 forintért csinálja, annyi, hogy az ő eszközeit ugye újrahasznosítják, nem csak viccelek, véletlenül se.
Figyelj, ő az, akivel összefutottál előtte a barkácsboltba, hogy vette a százas szegeket.
Igen. Amúgy nem kertészkedik, úgyhogy lehet, hogy a fából húztak ki a százas szegeket.
De most olyan vagyunk, mint a kettes számú őszi rózsa nyugdíjas egylet, hogy mindenki elmeséli a betegségét, hogy mi történt vele a héten.
Hát figyelj azért, amikor így írkáltátok, hogy ki milyen gyógyszerszedés, hogy milyen urológiai problémáitok vannak, meg egyebek, hát azért én így megveregettem virtuálisan a vállam, hogy figyelj, nekem egyedüli problémám az, hogy hát egyrészt félek a tűtől, de hogy alapvetően egészségügyileg tényleg csak az, hogy izomlázzam van, és a fit apatestem lázad az edzés ellen. Tehát, hogy én most már éppen nem szedek gyógyszereket, nincsenek vizelettartási gondjaim, vagy vizelési gondjaim, szóval én tökre büszke vagyok, hogy bár én vagyok a legvénebb a csapatban, de mégis én vagyok a legfiatalosabb.
Figyelj, igazából egy vesekő az nagyjából bárkinél kialakulhat. Az ilyen...
Hát nézd, nincs veséd, nincs veseköved.
Ennyi. Megvan oldva a probléma.
Gyógyszert meg már egyébként nem szedek, mert elfogyott. Nem.
Ahogy meg a vesekő, az nem kő.
Pont ma vettem be a 10-et, ennyi van egy levélben, és egyébként azt mondta az orvos, hogy 2 hétig szedjem. így napi egyet, akkor itt a matek azt elmarad. De nyilván most ezért a pár napért nem fogok visszamenni a Zsote urológiai ambulanciájára, hogy írjon föl még egyet.
De hogyha úgy nézzük, akkor a 10 nap az 2 hét, csak a munkanapokat kell számolni.
Így van, a vesekő munkanapokon dolgozik csak.
De ez a javulást egyébként? Tehát, hogy van hatása, meg javult az állapotod?
Hát ez a baj, hogy nem tudom, mert ugye itt egy vesekő miatt kialakult vesegörcsről van szó, ami ugye akkor rettentő kellemetlen, és szakszóval élve ezt most így megtanultam, ez van rajta az ambuláns lapomon, hogy konzervatív terápiával kezelnek, ami azt jelenti, hogy megvárjuk, míg kijön. És ehhez ugye a gyógyszeres támogatás annyi, hogy folyamatosan görcsoldót kell szednem, hogy ne alakuljon ki a görcs, mert így meg lehet előzni, nehezebb kezelni, mármint, hogy lehet, csak nagy dózisú görcs és fájdalom csillapítóval. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy történik-e bennem bármi, mert nem érzem.
De ez hamar kiderül, hogyha kikerül belőled, mert azt érzed, hogy így
azt finoman... igen, csak még erre nem kerül mondjam. Sor. Úgyhogy ilyen várakozó álláspont. Igazából most jönne hivatalosan az, hogyha 2 hét alatt így nincs változás, akkor ultrahang, vagy röntgen, vagy CT, vagy valamilyen voodoo-val megnézni, hogy van-e, és ha van, akkor hol, mert akkor lehet eldönteni, hogy azzal mit lehet kezdeni.
Ezt nem lehet szétzúzni?
Hát ez attól függ, hogy mekkora és hol van. Mert nem. Ki lehet emelni testnyílásokon keresztül, ki lehet emelni vágással, és szét is lehet zúzni, tehát erre sok mindent láttam a gyakori kérdések.hu-n. Viccelek. úgyhogy most ez van. Most várakozás, sok mozgás, meg folyadék nyilván.
Azért azt kell mondjam, hogy sok furcsa embert láttam, de meg tőled is azért rettenetesen sokszor szerintem kifejeztem, hogy mennyire tisztelem azt, hogy együtt érzel a veled egy háztartásban élő személlyel, életed párjával, tehát hogyha neki diétázni kell, diétázik, ha ő szüléshez készül, akkor te szülsz, tehát azért vannak olyan dolgok, amit nem biztos, hogy le kell követni, és ugye te már voltál ilyen helyzetben, nem? Mármint, hogy a vesekő neked ez egy ilyen visszatérő dolog, és itt azért érdemes lenne azt megnézni, hogy miért van ez, mármint, hogy nem tudom, hogy ezt lehet-e megelőzni, vagy bármit csinálni, ami
lehet, szerencséd van, és el tudod csípni, tehát megtartod, akkor azt el lehet vinni, bevizsgáltatni, tehát megnézni, ugyanis ennek is többféle fajtája van. Nekem 6 vagy 8 éve volt már egy hasonló alkalom, oxalát és kálciummal kapcsolatos maga az ásványi anyag, úgyhogy étrenddel, tehát nyilván a klasszikus mozgás és sok folyadék mellett étrenddel ezek megelőzhetőek. Biztos vannak egyébként súlyosabb esetekre orvosi megoldások, tehát mindenféle gyógyszeres megoldás, de ezzel én nem számoltam eddig. Most is az a javaslat, hogy oxalát szegény táplálkozás, tehát kerülni kell azokat az alapanyagokat, amikben nagy koncentrátumban van az oxalát, de egyébként ez egy nem azt mondom, hogy lemondás, mert nem egy nagyon súlyos diéta, 2-3-4 olyan általam kedvelt összetevő van, amit le kell csökkenteni, például a kakaó, a spenót, vagy a krumpli.
Jézusom, azért amíg a kakaó engem annyira nem érint, de spenót, krumpli az ilyen alapvető élelmiszer. Egyébként az oxalát az kicsit olyan úgy hangzik, mint az opszalát, ami meg németül a gyümölcssaláta, és mert gyümölcssalátából hogy lesz vesekő. Ez érdekes.
Hát én annak tudom be, hogy érdekes módon a 6-8 évvel ezelőtti és a mostanit is egy olyan hosszabb időszak előzte meg, 1 vagy 2 év, mint például ugye most a COVID szituáció, hogy ugye hazakerültem, itthon dolgozok, megint kiesett a mozgás. 6-8 évvel ezelőtt ott egy ilyen munkakörnyezet volt hasonló, hogy nagyon sokat dolgoztam, és semmi másra nem telt az időm, csak bent az irodában ülve, otthon meg nyilván az ágyban fekve, és ugye az táplálkozás sem volt megfelelő, a folyadékbevitel az nagy teljes láttát, vagy nem tudom, reggel, amit a céges kávézóba adnak, és nyilván a mozgás szegény. Úgyhogy nagyon kísértetiesen hasonlít ez a két időszak így erre egymásra.
Én most nem akarok teljes mértékű fasztani, de tudjuk, hogy az vagyok. a Covid előtti időszakban te milyen mozgásformát űztél? Tehát, hogy azért az nem voltál egy aktív sportoló.
Nem.
Itt a mozgás alatt az is segíthet, hogy amikor bemész dolgozni, tehát ez is már így elegendő mozgás, vagy nem tudom, tehát hogy azért ez nekem nem tűnik egy olyan mozgásnak.
Gondolj bele, hogy fog egy, nem tudom, én a vízszűrő kancsóhoz hasonlítottam magam, vagy a vízforraló kancsóhoz, abba is, ha folyamatosan cseréled a vizet, és mozgásban tartod, akkor ugye nem rakódik le annyi vízkő. Tehát, hogyha mozgásban van a szervezeted, mozognak benne a folyadékok, egészen máshogy, tehát, hogy csökkenti a kialakulásnak a lehetőségét, vagy esélyét. És ez tényleg úgy ért, hogy nem voltam én aktív sportoló soha, de amíg bejártam irodába, addig ez a klasszikus 10 000 lépés per nap megvolt. Most egy átlagos itthoni home office-omban én meg sem merem mondani, hogy hány lépésem van.
Hát meg figyelj, azért mennyivel többet mozogtál, nem? Most az elsőről kell lejárnod cigizni, az irodaházban meg magasabbról kellett járni, cigizni.
Nem, én nagyon szerettem egyébként gyalogjárni, nyilván nem Kelenföldről sétáltam be a Haller utca irodaházba, de metróval a Móricig, Szent Gellért térig, vagy Fővám térig, és akkor onnan szépen lehetett egy jó kört sétálni, fotózni és kávézni, és ezt én szerettem, bármilyen idő volt nyáron, télen, és azért az a pár kilométer, tehát ennyit számít szerintem, tehát itt az üzenet, hogy szerintem nem csak azzal kell foglalkozni, hogy most valaki ilyen sportoló vagy maratonfutó, hanem ez a pár kilométer vagy pár ezer lépés is az én véleményem szerint nagyon-nagyon-nagyon erősen tudja befolyásolni az élet minőséget vagy a szervezeted minőségét.
Nagyon-nagyon sokat számít, ezt alá tudom támasztani, mert ugye a múlt héten itthonra szorultam betegen, és a napi lépésszám lement ilyen 3000 környékére, és az baromi kevés, az szinte semmi. És amikor meg már kicsit jobban lettem, és elmentem sétálni, akkor meglett a 10 000 lépés, vagy még több, ég és föld. És nagyon-nagyon picikek is mozgásokról, meg mozgáskülönbségekről beszélünk, de tényleg rettenet sokat számít, ha ilyen elcsépelten is hangzik, hogy ezt a napi 10 000 lépést azért jó tartani.
Régen volt egy ilyen részben dokumentum sorozat, a BBC Earth-nek van egy magyar nyelvű csatornája, nem tudom most, hogy elérhető-e még továbbra is a magyar szolgáltatóknál, nekem most nincs olyan előfizetésem, ami benne lenne, de ott volt egy olyan sorozat, amit azt hiszem egy ikerpár orvos tartott, és ők válaszoltak ilyen, vagy derítettek fel ilyen hétköznapi egészséggel kapcsolatos akár tévhiteket, vagy olyan dolgokat, amiket alá tudnak támasztani tudományosan, és nekik volt valami olyan módszerük, hogy pár gyakorlattal és méréssel, vagy laboratóriumi méréssel megállapították, hogy mi a a testednek az állapot szerinti kora. Tehát lehet, hogy te papíron 30 éves vagy, de a tested lehetséges, hogy mondjuk egy 50 éves szinten van. És teljesen, legalábbis a műsor szerint teljesen átlag emberek jelentkeztek ezekre a felmérésekre, és utána segítettek nekik életmódváltásban, ami tényleg nem arról szólt, hogy belőlük most ultramaratonfutót faragtak, hanem más ebédet csomagoltak neki az irodai munkába, rávették, hogy tömegközlekedés helyett biciklizzen vagy sétáljon, tehát egy tényleg átlagos mozgást hozzon, és nagyon rövid időn belül az újraméréseknél egyre jobban csökkent a kora. Tehát jó, nem szó szerint a kora, hanem a testének a feltételezett
fiziológiai kora. Állapota.
Igen. Amúgy elkezdtünk sétálgatni, most már olyan, hogy mondják, ezt trimeszterben vagyunk, hogy újra aktívabb, és akkor így muszáj is egy kis mozgás, séta, tehát nyilván ezt lehet, most nem fogunk futni. Úgyhogy vagy itt a környéken, vagy elkezdtünk gyalogboltba járni, hétvégén most Budapestre mentünk be, mert jó idő volt, és sétáltunk egy nagy kört, egy ebéddel, kávéval összefűzve, úgyhogy ilyen jellegű terápiás séta.
És hol ebédeltetek végül? Mert ugye ez a vasárnap reggeli nagy kérdésed volt, hogy milyen ebédelőhelyeket tudunk mondani, ami
nem a flow. És akkor talált ki, hogy hol voltunk. Nem mentünk a flow-ba.
Igazából nem csalódtam benned.
Két hely van, ami így számunkra nagyon szimpatikus. A budai oldalon a Franciska, nem tudom, hogy ismeritek-e, a pesti oldalon meg ugye a Flow, ami nem ragaszkodunk egyébként mi a vegánhoz, csak ezekről a helyekről azért általában elmondható, hogy tényleg hasonlóan hozzánk jó minőségi alapanyagokból mentes dolgokat készítenek, és a Franciskába akartunk bemenni, csak valahogy ugye a budai oldalon nem találtam olyan útvonalat, ahol úgy szívesen sétáltunk volna, valamiért a pesti volt most szimpatikusabb, és akkor a Flow-t tettük be. De egyébként például a főfotóba akartunk elmenni, hogy akkor ott kezdünk, megnézzük a kiállítást, Sósberci kiállítást, és akkor onnan indulunk, de hát a főfotó meg nincs itt a hétvégén. Úgyhogy számomra ez ilyen tök megdöbbentő volt. Úgyhogy mindegy, ha már ott voltunk a pesti oldalon, akkor ott sétálgattunk. De olasz napokat tartottak, vagyis ilyen olasz hétvége volt a Flow-ba, úgyhogy...
Flow-ba? Volt pizza?
Nem. Bolonyai volt, csak ugye nem darált hússal, hanem a húst lencsével helyettesítették, ami szerintem egy zseniálisan jó ötlet. Valószínűleg vegán körökben, valószínűleg kézenfekvő, nekem eszembe nem jutott volna. Úgyhogy ezt megpróbáljuk itthon is reprodukálni, meg tiramisu.
Nem, én ezt szoktam egyébként, tehát az ilyen bolonyait azt vagy lencsével, vagy egy kicsit másik módszerrel, kölessel, tehát a köles ad egy szintén hasonló ilyen textúrát, mint hogyha darált húst ennél. A lencse az szerintem nem hoz annyira darált hús feelinget, viszont nagyon finom vele. Tehát, hogy, és igazából ilyen töltött paprikát csináltam még ilyenekkel, meg azt szoktam.
De kell egyébként, hogy hússzerű legyen?
Van, akinek egyébként igen, tehát hogyha mondjuk olyan a mész, aki alapvetően nem vegán, nem vega, tehát hogy aki szeret húst fogyasztani, ő könnyebben elfogadja azt, hogy ez most egy étel, ami húshoz hasonlít, szóval nem tudom, tehát mondom, nekünk viszonylag egyszerű, alapvetően most mi úgy étkezünk, hogy én igyekszem húsmentesen enni, nyilván, hogyha beüt a valami és éhezem, tehát mondjuk most, hogy megyünk Szerbiába, nyilván a csevapcsicsa az egy kötelező elem lesz, tehát nekem az gyerekkorom nem ilyen néven, ugye Mics Erdélyben, Mics néven fut, vagy Mititei románul, és nekem ez egy kötelező, tehát hogy bármennyire nem szeretek húst tenni, ez egy olyan dolog, ami egyrészt kíváncsi vagyok, hogy a különböző országok hogy készítik, tehát azért van egy ilyen, bár azért balkán kaja, de van eltérés benne, és ezt meg fogom kóstolni, de alapvetően én húsmentesen igyekszem enni. Mahéttő meg abszolút dögevő, ahogy szoktam kimondani, tehát ő húsfogyasztó, bár azért az esetek nagy részében ő is választ húsmentest, tehát azért, hogyha van olyan dolog, akkor inkább megnézi ő is a húsmentest, ennek azért van néha olyan vonzata, hogy azért, mert hogyha nem veszi meg a teljes adagot, akkor én meg tudja menni a másik részét, tehát hogy ne vesszen kárba. De hogy én azt vettem észre, hogy bár nem feltétlen ilyen kimondva, de azért az esetek nagy részében inkább húsmentesen étkezik. Ha megyünk valahova, akkor is, tehát nem feltétlenül, csak amikor én főzök. Amikor meg én főzök, tehát amikor itthon főzünk, akkor azért nyilván az esetek mondjuk úgy 99%-ában húsmentes étel készül, és néha meg becsúszik egy virsli. Tehát néha eszünk itthon virslit.
Mind a ketten szoktatok virslit enni?
Tessék?
Mind a ketten szoktatok virslit enni?
Hát tudod, ezt megosztjuk a virslit egymással. Igen, néha nekem is van ilyen, hogy most elkapasz, hogy virsli, és akkor ez tök mindegy, hogy mennyit felsak. Nekem azt tűnt fel, hogy ez akkor szokott előjönni, amikor mustárhiányom van, és akkor ez a virslivel a legjobb. Viszont ami jellemző, hogyha így, nem tudom, ilyen virsli, tehát megpróbáltam azt, nekem még van itthon a fagyasztóban a IKEA-s ilyen zöldségvirsli, ami itthon nem olyan jó elkészítve amúgy, tehát hogy ez az IKEA-ban isteni finom a hotdogba megcsinálva, itthon nem tudom, valahogy nem ugyanaz. Tehát nem jó önmagában éve, meg abszolút nem annyira finom. De amit szerintem nem kell, hogy húsnak tűnő legyen, én el tudom azt fogadni, hogy eszek valamit, ami ilyen vagy olyan, legtöbb esetben finom, nem érdekel, hogy úgy nézzen ki, mint a hús. Tehát most én nem kihessek mondjuk szeitánból rántott húspótlékot, tehát hogy nem megyek úgy boltba, hogy na, akkor elmegyek a spárba, és akkor megnézem, hogy milyen húspótlékok vannak, vagy nem kihessek ilyen szója, fasírt izéket. Tehát nekem ez nem. Hogyha mondjuk akarok egy vega hambit enni, vagy hamburger jellegű valami ételt, akkor megőrizek egy kamambert, ami rettenetesen egészségtelen egyébként, tehát az a zsírt mennyiség, ami benne van, ez eszméletlen. De finom, igen. És vannak ilyenek, de vannak olyan zöldségpogácsák, ugye beszéltünk a Beyond Meat, vagy Beyond Meat, vagy valami ilyesmi egyebek, tehát hogy vannak olyan zöldségpogácsák, mint gombából például, vagy céklából, a céklafasír például, ez egy rettenetesen finom dolog. Annak egyébként az állaga is hasonlít, meg így az egész kinézete minden a húshoz.
Folyik belőle a szaft, és az se sárga.
Igen. Igen, viszont a legtöbb ilyen húspótlék, amit így nem húspótlék, hanem olyan étel, amit valamivel csinálunk, hogy ne hús legyen, lencse, köles, azok amúgy rettenetesen egészségesek. Tehát, hogy mind a mellett, hogy nem hús, és még nagyon jó tápértéke is van. Tehát talán emiatt is így jobb ez a nekem legalábbis ez a fajta étrend. Az egyértelmű, és ezt nagyon sok vegán kimondja, hogy nyilván a gáztermelés azért adott. Tehát azért vegával, vegánnal háztartásban lenni, vagy mondjuk a bélflórákat rendbe tenni, az nem egyszerű úgy, hogy mondjuk ne gázosítsd el a világot, szóval lehet, hogy nem eszünk húst, és ezáltal az üvegházhatás nem lesz a tehenektől, de lesz a vegánoktól, úgyhogy azért se egyszerű dolog.
Ti mit fogtok csinálni a hosszú hétvégén? Nekem annyi végtelen tervem van, de egyébként a legeslegfontosabb, ami meg fog valósulni, hogy végre megint csinálunk itthon alaplét, mert kifogytak a készletek, és
szükség. És erről nem szólsz, te patkány, már bocsánat.
De te nem leszel itthon, te mit hisztériázol?
Mert hol leszek?
Hát Szerbiába. Azt mondtad, hogy Szerbiába.
Hát a versém, de hát vasárnap mi itthon vagyunk.
Oké, okay, de nem vasárnap csináljuk.
Ja, értem, tehát egész véletlenül pont szombaton értek rá megcsinálni.
Hát nekem engedi a vallásom, hogy szombaton is csináljam.
A nemzeti ünnepünkkel fog kokárdában.
Hát akkor nem, mert akkor más fogunk csinálni. Emlékeim szerint randink van nemzeti ünnepünkkel.
Hát akkor megyünk enni. Nyilvánvalóan mi más csinálnánk. A életünk legfontosabb tevékenységét fogjuk folytatni. Megyünk enni.
Ja. És milyen alaplé lesz ilyen izének való, fólevesnek való?
Húsból.
Vagy?
Csirke alaplé.
Aha.
Mi erre gondoltál?
Hát mondjuk csomószor beszéltük, hogy titeket, vagy téged főleg nagyon érdekelne olyan alaplé, amiből utána fót lehet csinálni, vagy marhából készült, ráment, igen. Tehát, hogy igazából ez mind csak ilyen elvi szinten maradt meg, vagy aztán rámentetek-e, akartam ráutalni.
Nem fóztunk még. Nem fóztunk még rámen alaplevet, azt kell, hogy mondjam.
De ez azt hiszem azért vetettük el, mert rámenne az egész napotok.
Hát nem csak az egész nap, hanem az egész hétvége kellene fózni.
Igen. Meg ott ugye talán a csontot elő is sütik, talán kemencében.
Így van.
Ez egy fontos
órát.
Lépés lenne.
Igazából, Bence, elkezdheted, és akkor szólj a végén.
Jövünk kóstolni.
És akkor érkezünk.
Mikor álljak neki aranyszívem? Mit szeretnél? Hogy érsz rá? Hogy akkor én is úgy igazítom a napjaimat?
Nekem egyébként két dolog van betervezve így a hosszú hétre, mert mi kivettük egyébként szabadságnak az egész hetet.
Az igen, csak.
Igen, az egyik
három nappal. Megvan egy egész hét.
Így van, három nappal egy egész hét, vagyis hát konkrétan 9 nap, ugye, két hétvége van benne. Két fontos dolog van ebből, remélem mind a kettő összejön, de csak az egyikre van esély. Egyrészt ugye ide kéne írni a kádnak, hogy beszereljük, a másik meg megházasodok, tehát a kád az...
Megkérdezném, hogy milyen kádnak?
Hát apukád. Hát valahol...
Az a baj, hogy még semmi hír róla, mert én úgy gondoltam, hogy ez a 4 napos hosszú hétvége, az kell arra, hogy én a zuhanyzós fürdőszobából egy kádas fürdőzuhanyzót építsek a két szép kezemmel. De aztán végül is úgy láttuk, ahogy Bence is mondja, hogy 3 nap, tehát kivettük szabadságnak, és akkor utána nyugisan lehet még itthon tenni-venni. Meg hát ugye ott lesz majd akkor a 15-e közös program.
Annyira cuki aranyos vagy, hogy te várod a kádat. De igazából én fogok a kádért menni, szóval, hogy te várhatod, csak az a legfontosabb, hogy nekem szóljál, hogy irány a kád szaküzlet.
Adodnak kérdések, hogy a kádat azért várjátok ennyire, mert végre a macska projekt beérhet, hogy kivajazzátok és a macskákat teszitek bele, vagy te számítasz rá, hogy ott fogsz aludni, mert hogy oltári módon beseggelünk párszor a tejfakaszton, és ott leszel, vagy hogy itt ez már a gyerekprojekt miatt kell a kád.
Főleg az utóbbi, mert abba kezdtem el belegondolni, hogy tudod, nézegettük ezt a hivatalos nevén kelengye listát, tehát hogy mik azok az elengedhetetlen dolgok, amik kellene.
Rajta volt a kád?
Nem, hát ugye fürdető kád, tehát ugye kisbabát valahogy befürdeted. És elkezdtem gondolkozni, hogy oké, de hogyha azt kinövi, akkor így, tudod, így beállítom az uhany alá, és akkor így leveretem, mint egy, nem tudom, magas nyomású mosóval. Igen. És akkor jutott eszembe, hogy de hát gyerekként én is tök szerettem pancsolni, ugye nagy habban, sok játékkal eltölteni benne órákat, állandóan utána kell engedni a meleg vizet, mert kiül, hogy én ezt nem akarom elvenni a saját gyerekemtől, hogy akkor tényleg lépjük meg, cseréljük ki a zuhanyzót egy kádra, mindenkinek jobb. És ugye egy zuhanyzóban nehéz fürdeni, de egy kádba lehet zuhanyozni is, tehát praktikusabb is.
Ez így van. Nem tudom, ezről sokat beszélgetünk egyébként Nohértával, ő nagyon zuhanyzó párti, és nagyon ez a besétálsz a zuhanyzóba párti, hogy ne kelljen nagyon mosni így mindenféle részét, tehát viszonylag egyszerű azt tisztítani. Én meg igazából nem igazán éltem még olyan helyen, ahol nem volt kád, és én nem vagyok aktív kád használó, tehát nem minden nap fürdés, de én nagyon szeretek néha, főleg ilyen téli estéken így elnyúlni a kádba, és ott olvasni, vagy nem tudom, tengeralattjárósat játszani, meg ilyesmi. És hát mióta így ezt így ő is látta, úgy egy-egy gyakrabban érzi ő is azt, hogy ez nem rossz dolog. Tehát nyilván nem mindig, meg szívás folyamatosan tisztítani, meg vízköves, meg itt tudom én, tehát azért van vele meló, de hogy azért egy rettenetesen jó dolog tud lenni, hogyha már nem tudsz minden hétvégén wellnessbe menni, hogy akkor otthon tartasz egy ilyen szegény ember wellnessét, hogy beülsz a kádba, megenged a jó forró vizet, kis illat, mit tudom én, és akkor előre-hátra mozogsz, akkor van hullámfürdő is, tehát jó ez.
Tényleg, Gergő, és a cicákkal mi lesz, ha a gyermeket molesztálják? Gyermeket vagy a cicát teszitek ketrecbe?
Ja, egyiket se, tehát ez boxolják le hármasban. Az ő
dolguk. Meg.
Igen, annyival segítünk a helyzeten, hogy sűrűbben vágjuk a macskáknak a karmát. Én egyébként ettől borzasztóan tartok, hogy nem az, hogy a macskák bántják, mert nem fogják bántani, hanem hogy minden macska szőrös, és most nem tudom, a gyerek egyszer leteszi az arcát a földre, vagy leér a szája, ugye eleve nyáladzik, és akkor így felemeli a fejét, és tiszta szőr az egész. Úgyhogy sokkal többet kell majd porszívózni, meg nyilván azért az se egy kellemes dolog, hogy tennéd le a gyereket mondjuk hajnali kettőkor egy felsírás után a kis ágyba, és akkor már elfoglalta két macska. De hát akkor meg beteszem közé, és akkor aludjanak jól.
Ennyi.
Igen. De nekünk a macskák eleve ebből a felütésből kerültek az életünkbe, hogy mi már nagyon korán elhatároztuk, hogy mindenképpen úgy szeretnénk gyereket nevelni, hogy házi állat közelében. És mivel a lakás és hasonlók miatt például egy kutyát nem tudtunk bevállalni, a hörcsög meg ilyen szempontból nem tekinthető házi állatnak. Így
az akváriumban meg kurva szar, ha belefullad a gyerek.
Így van. Úgyhogy, de akvárium az van. Úgyhogy így jöttek képbe a macskák, vagyis eredetileg egy macska, csak ugye ez ilyen egyet vettünk, a másik megjött utána, úgyhogy így lett kettő. De nagyon várjuk, mert két külön személyiség, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy fogják lereagálni.
Egyébként mondanék egy ilyen pro tippet, hogyha szürke ruhákat vesztek a gyereknek, akkor azon nem fog látszódni a macska szőr és leszarod.
Ja.
Mondani egy pro tippet úgy, hogy macskát sincs, hogy gyereket se. nagyon autentikus a tipp. Amúgy
de a kutya nem az húzatja itt bent a szőrét.
Csak ugye, ha jól emlékszem, sötét szőrű macskátok van, és a fehér gyereken az úgy meglátszik.
Nem, ezek cápák, cápa macskák, felülről szürke, alulról fehér. Tudod, mint a fehér cápa. Meg hát én azért már vízionálom így a szemem előtt, hogy egy gyereket majd nyilván ki kell szedni a macska alomból, meg a zetetőtálakból, mert ugye az alutasakos kaja nagyon finom. Úgyhogy
Ezt figyelj, nem tudom megcáfolni, tehát hogy nálunk ez kutyával fordult elő, annyi, hogy a kutya, ami ott van a gyerek közelében azóta is egyébként, az ilyen antiallergén, tehát hogy ilyen teljesen semleges, tehát a Westinek a szűhe az abszolút nem okoz allergiát, stb. De nekünk is voltak ilyen félelmeink, annyi, hogy mi egy-két könyvet elolvastunk, meg ilyen tanácsot kértünk, hogy hogyan kell egy viszonylag korosodó kutya mellé, tehát akkor volt azt hiszem 5 éves, 6 éves, tehát nem egy kis kölyökről beszélünk, tehát hogy a lakást és a házat egy megszokott kutya és a saját területének érző kutya mellé gyereket bevinni. Ott elmondták, hogy hát amikor anya testén kívül helyeződik a gyerek, tehát amikor megszületik a gyerek, akkor egy ideig azzal a valami hondját, vagy valami izét ott tartani nála, hogy a szagát átvegye, azt hazavinni a kutyához, a kutyát megismertetni vele, és mivel a gyerek hazakerül, addig, ha ő nem lesz neki idegen ez a szag. Persze figyelni arra, hogy azért a kutya szeret helyekre ülni, a macskák egyébként főleg, tehát hogy azért könnyen ráülhet a gyerek arcára, de amúgy az állatok nem ostobák. Tehát tudják, hogy az egy élőlény, tudják, hogy vigyázni kell rá. Én nem hinném, hogy tehát vannak nyilván hashtag, amikor a házi állatnak a pszichés berendezése nem oké, nem stabil, tehát olyan helyről jött, olyan helyről, stb., ahol értestressz gyerekek kapcsolatban, és akkor nehezebben fogadják be. De az esetek nagyon nagy százalékában, mint ahogy a macskák együtt tudnak élni kutyával, együtt tudnak élni hörcsöggel, úgy együtt tudnak élni egy kisgyerekkel is. Azért nyilván figyelni kell, hogy amikor a gyerek felfedezi a világot. Hát nálunk például Bence eléggé elindult így a kutya felé, és amikor megmarkolt a kutyának így a fülét, akkor az úgy vicces volt, hogy szőrös is elkezdte húzni, amit nyilván a kutya egy terrierről beszélünk, tehát hogy az nem tolerálta túl jól, de egyébként nem harapta meg, csak tudod, oda kapott. És ezt a gyerek megijedt, anya megijedt, de alapvetően meg nem volt soha baj, és most meg a legnagyobb spanok, tehát a gyerek imádja, a kutya nem akar máshol aludni, csak a közelébe. Szerintem ezt tökre lehet kezelni, amúgy érdemes utána olvasni macskák esetén, hogy kell lesz, meg mire kell figyelni, de szerintem baj nem lesz ebből. Tehát ez egy nagyon jó hozzáállás, hogy nem szétválasztani őket, és úristen, most akkor gyerek jött, akkor a macskákat el kell tüntetni. Abszolút nem, tehát hogy együtt tudnak élni vele, meg kell tanulja mindkét fél, hogy hol a határ.
Már most elkezdem cibálni a macskákat, hogy szokják. De egyébként még annyi érdekes, hogy talán a Netflixen, meg az Apple TV Plusnak is van egy ilyen saját gyártású sorozata, ami nagyjából ugyanazt a koncepciót fedi le, hogy az újszülöttek első X napja vagy évében hogyan fejlődik. És talán a Netflixes sorozatban van egy epizód, ahol az immunrendszerről beszélnek, és ott legalábbis azt állítják, hogy ez már tudományosan alátámasztott tény, hogy házi állattal együtt nevelkedő gyerekeknek sokkal erősebb immunrendszer tud kialakulni, hiszen ugye nem egy steril környezetben kezdi az életét.
Ez egy nagyon fontos üzenet egyébként, és szerintem ezt mindenkinek érdemes lenne tartani, hogy ugye mondták régebben, hogy meg régi vidéki óvónők, a klasszikus óvodák, hogy hát ha gyeng az immunrendszer és beteges a gyerek, akkor kilincset nyaladtak vele, hogy minél több bacillust elkapjon, hogy fejlődjön az immunrendszer, és ez nyilván így nagyon fosztó hangzik a mai PC világban, de hogy az, hogy mindentől féltjük a gyereket, és semmi idézőben kosz meg veszély közelében nem visszük, az egy ponton eléggé visszaérhat, tehát nem tudjuk steril környezetben nevelni, és főleg az, hogyha mondjuk nem mozdul ki otthonról, nem éri semmilyen inget, nem éri semmilyen behatás, aztán bekerül egy társadalomban, mondjuk egy óvodába vagy iskolába, és szétesik az immunrendszer, mert nem volt felkészülve. És ebben egyébként a háziállatok segítenek, mert akaratlanul azért koszt visz haza, vízbe, főleg, hogyha egy kutyáról beszélünk, és érdemes ezt azért így a gyereknek adagolni. Most ezt nyilván azt jelenti, hogy akkor szóld meg a gyereket homokkal vagy földdel, de szerintem pont annyit eszik ő az utcán, vagy például húgomnak a kisfia, ő lenne a játszótéren, volt egy ilyen locsolóslag, és azt végignyalta rendszeresen, mert hogy nem lehetett leszedni róla. És hát ez van, tehát hogy a gyerek él, egészséges, tehát hogy nem halnak bele. Nyilván most a ujjan fent késsel ne játszon meg ilyenek, tehát azért vannak veszélyforrások, de azért alapvetően a bacillus az nem feltétlen okoz gondot ebben a mennyiségben még.
Hát az óvoda az úgyis ide lesz baktérium cserél, de főállásba.
Hát az gyilkos, tehát azért, és ez nem csak a gyerekre nézve, az szülőket ugyanúgy megöli, tehát az,
Hát én is most úgy kerültem ebbe a megbetegedéses állapotba, hogy unokaöcsémre volt vigyázva a hétvégén, ő összeszedett valami óvis taknyot, a gyerek egy nap alatt kimászott belőle, még egy hétig szenvedtünk.
Igen, ezek izgalmasak lesznek. De jó, ott még nem tartok, hogy hova fog óviba meg suliba járni, tehát az még...
Hát miért nem? Miért nem? Megtelnek hamar az óvodai helyek.
Ja. Egyébként a kérdésedre válaszolva, hogy mit csinálunk hétvégén, nekünk a hétvég egy része az külföldön zajlik, tehát hogy szombaton fogunk elvileg Szerbiából hazaindulni, aztán útba ejtjük Szolnokot a harmadik kezelésemre, mert hogy is érjen véget egy kellemes nyaralás, mint egy akupunktúrás kezeléssel, és hát utána meg így a vasárnap az itthon, hétfő kedd az ilyen szünnapféleség, és Bence, tehát a kölyökkel fogunk randalírozni, illetve mindenfélét csinálni, aztán utána meg a Káli medence, tehát hogy nekünk ez a hét is, meg utána a jövő hét is szünet. Ez a hét? Ja igen, igen. Most van hétfő, akkor kedden még munka, szerdán megindul a szünet, és akkor a hét további része nekem szabadság, illetve a jövő hét teljes hét. Szóval ez ilyen pihenősebb, tavaszi pihenős időszak. Szerencsére most fog elromlani az időjárás, ahogy néztem, tehát hideg, fagy, egyebek.
De jövő héten meg 13, 14, 15 fok lesz.
Minuszba.
Nem.
Én azt láttam, hogy azért jövő héten még fagy.
Éjszaka komoly fagyok, tehát ha mínusz 6, mínusz 8 simán, de napközben egyébként remélem azért a napsütés. Mi most 6 fokban tekerektünk, bár a városba, azt hozzáteszem, teljesen jó, teljesen élhető volt. Most nem tudom, nem biztos, hogy egy túra vagy egy kirándulás most jó lett volna ebbe az időbe, de szerintem jó lesz.
Hát egy komoly kérdés hangzott el egyébként így a háztartásba, és fura módon nem tőlem, és nem bántó jelleggel. Megkérdeztem a helyette, hogy milyen fényképezőgépeket fogunk vinni. És többes számot kérdezett, tehát hogy fényképezőgépeket. Uh-huh. Úgyhogy ez egy komoly dilemmát okozott nálam is, hogy hát most elmegyünk Szerbiába, meg Kálimbedence. Na most mi az, amit vigyek? Tehát az alap, hogy a Fuji az jön. A digitális Nikon is valószínűleg jön, és kérdés, hogy most a lejárt 100-as érzékenységű filmeimet azt elvigyem-e? Van-e értelme? Tehát nyilván ahhoz elég hős napsütés kell, de most megint kezd azért olyan időjárás jönni, tehát egy napsütéses és ilyen kellemes sok fényes idő, amikor érdemes megint analógot előszedni és azzal fotózgatni, úgyhogy lehet, hogy azt is fogom vinni. Nyilván a táska az már készen várja, hogy bepakoljam.
Én csak a Fujit vinném a helyedbe. Légy tökös, egy kompakt géppel.
Oké, csak ketten használjuk, tudod, és...
Ez mondjuk változtat a helyzeten.
Egyrészt másrészt az utcai képeket, az tök jó Fujival, azzal el vagyok, viszont én tervezek ott túrázni is, tehát Szerbiában mindenképpen szeretnék felmászni helyekre, ott van egy nemzeti park, amit ott van a közelben, tehát Novi Sad közelébe, és azt szeretném meglátogatni, vagy legalábbis néhány részét meglátogatni, illetve Szerbiának ezen a részén nagyon sok kolostor van, ami mindig egy ilyen érdekes építkezési dolog, és nagyon szeretek ilyen épületeket fotózni, úgyhogy emiatt is gondolnám, hogy azért egy zoom elférne, vagy hát legalább egy nagyobb objektív. A Káli-medence meg hát szintén, tehát azért ott a különböző hegyek és a különböző bazaltos vagy vulkanikus dolgok miatt azért a sima 35, vagy hát nem is 35 mm, azt hiszem 28-as ekvivalensa a kis Fuji, ahhoz viszonylag kevés azért az a dolog, tehát ott természetben szerintem el kell a nagyobb obi.
Mit mondtál, milyen táskát pakolsz meg?
A baszatáskát.
Csapatáska.
A csapatáskát, igen. Hát figyelj, a táska az úgy indul, hogy viszem a kis utazó duffelt, abba fogok pakolni, és hátizsákként még az everyday backpacken, illetve a North Face-en gondolkodom, hogy melyiket, tehát sima egynapos táskának szerintem lehet, hogy elég lesz az everyday, de még nem vagyok benne biztos, ez majd még alakul. Ugye ezeknek nekem általában alapvető tartozéka a tech pouch, tehát hogy abban vannak a különböző dolgok, illetve most én beújítottam egy vas pouchot is, mármint nem fém vaspócsot, hanem egy ilyen fürdőszobai táskát, és abból lehet, hogy egyébként bele fogok egy evidét is, vagy hát a mindennapi EDC-be tenni. Nem annyira a fogkefejés társai részét, hanem mondjuk ilyen gyógyszeres táskának, szóval azt vettem észre, hogy az is egy ilyen mindennapos dolog kéne legyen, hogyha táskát váltok, hogy mondjuk fájdalomcsillapított allergiagyógyszert, ilyen dolgokat magammal vigyek, és ehhez mondjuk a vaspócs egy elég jó kis cucc, ez az újabb slim változat, vagy mini változat. Nagyon tetszik, és emiatt lehet, hogy ezt beújítom ilyen mindennapi dologra, és nem csak az utazásoknál a gyógyszeres táskának, vagy mi az ilyen fogkefés táskának. De nincs új táska, tehát nem vettem új táskát, hogyha ez a kérdés.
Csalódtam.
Nincs rá indok, tehát alapvetően nyilván most itt a Travel 30-as a szóba jöhetne, de az meg kicsi lenne ehhez az utazáshoz. Tehát azért most akárhogy is nézzük, szerdán elindulunk, és szombaton jövünk haza.
Az egy póló. Azért...
hát igen, de hideg lesz, tudod. Amúgy ezen is gondolkodtam, hogy mennyire, tehát nem is a póló, mert az a meg vagyok, póló alsó, hogy az okni az rendben van, tehát az új bambusz termékek teljesen állják a sohat. Viszont itt főleg ilyen nadrágvonalon, és ami még inkább az a cipő, tehát azért nem kislában van, és most több rendbeli cipőt elvinni, az elég ilyen fejvakaros volt, hogy mit is vigyek, és úgy döntöttem, hogy a túrázásra használt terefutó cipőmet fogom elvinni, mert az jó túrázni is, jó városban is caplatni, kényelmes is, tehát hogy az igazából minden. Egyetlen egy gond van vele, hogy kurvára koszos. Tehát a legutóbbi saras izét ura után az úgy néz ki, hogy azzal nem igazán lehet megjelenni, úgyhogy lehet, hogy holnap kefélnem kell egyet.
Az sose rossz. Tolja nyugodtan, kitartóan, lesz eredménye.
Ja. Hát nem biztos, hogy szeretném, hogy eredménye legyen, mert...
Egy szép új cipő. Tiszta cipő az mindig jó.
Egy pici cipő.
Ja. Bence, ti a alapléfőzésen kívül mit csináltok?
Reméljük kádat hoz nekem.
Én ezt akartam mondani, hogy várom a telefonhívást, hogy megjöjjön a kanapé meg a kád. Ezek miatt hetek óta izgalomba vagyok. Mert az IKEA, képzeld el, elkezdett termékeket csepegtetni.
Micsoda?
Immel ámmal, de érkeznek be cuccok. Mondjuk annyi, hogy én megnéztem szombaton, hogy van cipőkanál, ma be akartam menni, de már nem volt. Szóval, hogyha valami megérkezik az IKEA-ba,
azonnal.
De tényleg, egyből indulni kell érte, mert különben elviszik. Úgy veszik az emberek az IKEA-s dolgokat, mint hogy kötelező lenne.
De én is ugyanezt fogom csinálni, tehát amint beérkezik a kanapé, de most már engedtünk annyit, hogy már nem is ragaszkodunk a kiválasztott színhez, hanem már felírtunk a listára ugyanabból a bútorból egy másik színt, hát ha az előbb lesz raktáron, de egyelőre nincs. És én feliratkoztam ugye termékértesítőre, de valamiért minden nap legalább háromszor megnézem a saját szememmel, hogy még mindig nincs.
De úgy nézd meg, hogy megnézed a mobilabba, és megnézed weben keresztül is, hát ha a mobilabba nem jó a termékinformáció.
És megnézem az összes IKEA-t, plusz megnézem az online opciót
így,
is.
Így. Mert ugye úgy van, hogy az online árukészlet az csak a soroksári áruház, amit online tudsz venni.
De azt is. Mi? Nem áll.
Ha valami csak online elérhető, azt hiszem Soroksáron van a nagy IKEA raktárba. És onnan kérheted a házhoz szállítást, vagy ilyesmi. Szóval tudsz vásárolni online, mondjuk meg tudod venni online a budaörsi áruháznak a készletét is, de hogyha valami csak online van, az Soroksáron vehető át, vagy házhoz szállítással.
Hát, hogy gondolom, ilyen átszállítással, de az meg idő.
Nem tudom, hogy van-e az IKEA-nál ilyen opció.
De egyébként, amilyen szerencsém van, tudja, hogy az lesz, hogy így a hosszú hét utolsó napján, pénteken, jön majd egy hívás délután 4-kor, hogy megérkezett a kád, 5-kor zárunk, érte tudnak-e még jönni, és valószínűleg aznap még szól az IKEA is, hogy a két részes kanapénak az egyik részéből egy darab van az őrsvezér érjében.
De az sokáig nyitva van, figyelj, nekem az a hétvég, az én 19-én egyébként tök szabad vagyok, az ugye szombat, akkor elhozzuk a kádat 18-án, még aznap visszamegyünk az ősvezértérre, elhozzuk az egy darab IKEA kanapét, elvisszük hozzátok, majd szombat reggel fölveszem a kis vakonnadrágot, kibontjuk a falat, bepakoljuk.
Igen, a falbontás után én felveszem a fehér inget, mert én aznap házasodok.
Ja tényleg, neked igen. Esküvőd van.
Úgyhogy te
én addig
megvársz, és visszaérek, és folytatjuk.
Ez egy nagyon szép...
házasodsz.
Házasodik a gazda.
Ó, lakodalom lesz a ti utcátokban?
Ja.
Hájjajjaj, ez még a 19. 18-án?
19 szombat. Egyébként a szülinapom. Úgyhogy ez csak ilyen teljesen véletlen, hogy ezt az időpontot dobta be az anyakönyvezető.
Könnyű lesz megegyezni, igen.
Igen. Én poénkodtam vele, hogy innentől kezdve már szülinapom sincs.
Amúgy tényleg.
De nem, ez szerintem csodálatosan szép véletlen.
Nem, figyelj, ez úgy kell értelmezni, hogy újjászületsz, és most már nem te leszel, hanem ti lesztek.
Így van, így van. Úgyhogy csak egy polgári gyors szertartás, tehát mondom, Bence, addig te meg kell vézol itt a romokban.
Hát nekem nem más miatt lesz érdekes ez a 19-e. Hát egyrészt nyilván könnyezni fogok az egész nap, hogy te éppen esküvön vagy.
Én is attól, hogy a szemembe megy a korra, míg
Neked ez egy munkavédelmi sírás lesz, mert nyilván szemléget nem. Nekem akkora van jegyem a fiammal, ez a fiamnak a születésnapi ajándékaként szolgál, bár ez ért már vált, hogy ez magamnak vettem igazából, de hogy aznap lesz a Hot Wheels Monster Truck előadás, és én ezt ilyen céges keretek között tudtam megvenni, ami így nem igaz, tehát megvettem privátba, de hogy én kértem ilyen sport és egyéb színház rendezvény kulturális utalványt, egy tetemesebb összeget, mert hogy kafetériába, mert hogy ez volt adómentes, és hát így nézve meg aztán végképp ingyen, tehát ennél ingyen ebben nem is lehetne valamit venni, bár nem szép kártya, de azért mégis valamilyen szinten, szóval igazából én ott vettem a fiamnak, meg magamnak egy-egy jegyet, mindenféle ilyen VIP belépővel, hogy lemehetünk az autókhoz, meg mit tudom én, és hát ez nekem nyilván gyerekkoromban egy ilyen álom volt, aztán nekem apám elég racionális, és így nézve, hát ez pocsékolás, meg hát ez hülyeség, meg egyébként is nem valós, nem reális, és meg úgy voltam vele, hogy én meg aztán nem veszem el a fiamtól ezt a mesebeli élményt. Ez kicsit olyan, mint hogy az, nem tudom, Spider-Man-nel repkedhetni a New York falain, tehát kb. Kicsit olyan gyerekkori ilyen kiélés, úgyhogy szépen hónom alá csapom, hajnalban elindulunk, aztán megnézzük ezt az előadást. Azért kell hajnalba egyébként, mert hogy reggel van az, amikor meg lehet nézni az autókat, utána meg van a show, amikor repkednek, tüzet köpnek, mit tudom én, tehát hogy ez kicsit ilyen apa-fia programnak jó lesz.
Na oda vidd a Nikont, mert oda egy Zoom mobival szerintem azért a
hát nézni vagyok vele, hogy ezt lesznek profi fotósok, akik megfotózzák, ahhoz, amikor meg a fiam ott áll mellette, és csinálunk egy selfit, ahhoz meg elég az iPhone vagy a Fuji. Tehát, hogy én nem tervezném elvenni az élményt, és igazából ebből most volt egy olyan érzésem, és nagyon csóváltam a fejem, hogy most volt a születésnapja, és játszóházba hívta el a barátait, tök büszke volt, hogy az Ovi-ba meghívót küldhette, tehát végre lehetősége volt arra, hogy neki is legyen babazsúrja, és annyira szörnyű volt azt látni egyébként, hogy a gyerek kapja az ajándékokat, és minden szülő a telefonon keresztül fotózza, és jó, én kicsit könnyen voltam, mert ott volt Mariett, aki fotózott helyettem, tehát hogy én azért nem örökítettem meg, mert hogy megcsinálta ő a képeket, de nekem egy tök jó érzés volt az, hogy én meg tudom befogadni és figyelni a gyereket, azt, hogy mennyire mű az a mosoly, azt, hogy mennyire kényszernek érzi az egészet, és egyszerűen csak így fájt a szívem, hogy nem tudom ebből kiemelni, ugyanakkor meg a másik oldalról viszont tök jó visszanézni azt, hogy na igen, vannak fényképek a gyerek babazsúrjáról, tehát azért nyilván ez egy ilyen kettős dolog, és ezért nehéz. És én nagyon-nagyon-nagyon támogatnám azt a fajta nem tudom, rendezvényfotózást, amikor felfogadsz egy-két órára, vagy mondjuk tényleg csak egy fél órát, vagy egy órát egy fotóst, hogy jó, akkor gyere, fotózz a gyereknek a rendezvényét, és te meg tudsz megélni, és tudod a gyerekkel együtt átélni ezt az egészet. És nagyon sokszor azt látom egyébként a gyereken is, hogy amikor le akarom fotózni, és látja, hogy fényképezni akarom, akkor beáll ebbe a nagyon pózolós műmosolyba, amikor tudja, tudod, hogy mosolyogni kell, de hogy így látszik, hogy ez nem az a mosoly. És hogy ez így tök érdekes amúgy, hogy instant fel tudják venni a gyerekek már manapság azt, hogy na, oké, most akkor selfie, vagy egyéb fotó van. És akkor mindig mondom neki, hogy kicsim, nem kell, tehát hogy mosolyog, ahogy akarsz, nem kell, izé. Ja jó, és akkor tudod, ez a játszik tovább, és nekem sokkal inkább tetszenek azok a képek róla, ami az ő rendes élethelyzetében készül, és nem egy ilyen beállított, mint ami Benciről készültek képek, ugye az alburétumban, a szándékos, izé. Imádom azt, tehát abból egy zint kéne csinálni simán, tehát abból kiadni, mert szerintem ez húza jó, de hogy amikor ez nem egy ilyen szándékosan túltolt és készített sorozat, hanem az élet, akkor azt úgy annyira nem jó. Tehát én ezt nagyon nem szeretem.
Figyelj, az a fénykép sorozat az élet. Egy átlag magyar, átlag magyar turista életét mutatja be, autofókusz az összes kép, és mindenhova úgy álltam oda, hogy megfogtam valamit, ami ott volt. És lehetőleg úgy, hogy ki legyen takarva az, amit éppen mutatni szeretne a fénykép.
Jaj, itt megint eszembe jutott egy sztori, de ezt lehet, hogy meséltem már nektek. Azt hiszem, hogy ez talán Máltán volt, hogy valami gyönyörű szép elszigetelt szikla szírtán voltunk a tenger fölött, tehát olyan hihetetlenül szép helyen, és volt ott egy tábla, valami olasz felirattal, amiről ugye azt gondoltuk, hogy ez a helységnek a neve, és akkor odaálltunk mellő, csinálunk egy selfie-t, csak ugye utólag jöttünk rá, hogy ez annyi volt odaírva, hogy omlásveszély.
Azt a kurva, ez jó.
Igen, be lehet szívni. De egyébként tök igaz, amit mondasz, Antán, és nekem eszembe se jutott, hogy mekkora ötlet, hogy tényleg egy-egy ilyen eseményre megbízni egy szakembert gyakorlatilag egy órára. Mert ugye erre tipikusan például az esküvők, nekem volt ezzel rossz tapasztalatom, hogy én azt láttam, hogy senki nem tényleg a ceremóniára és az eseményekre figyelt, hanem mindenki a saját telefonja kijelzőjén nézte, mert közben ugye videózta és fotózta, holott egyébként ugye volt ott profi fotós. De voltam egy pozitív példán is, ahol a NASZ népnek már előre jelezték, hogy a szertartások ideje alatt mindenki kerülje a fotózást, ennek két oka van. Van profi fotós, aki ezt meg fogja örökíteni, fognak kapni róla képet, és van egy harmadik is, hogy a profi fotós által készített képeken ne az legyen a háttérben, hogy telefonoknak a hátlapja, meg a márkajelzései látszódnak.
Azért ezt Láng Peti elég sokszor összefoglalta, és szerintem tök helyesen, hogy vannak több dolgok. Tehát az, hogy nem tudod kikapcsolni mondjuk a vakut, és ő készíti a képet, te belevakuzol. Szét van cseszve az egész. Elcseszi a munkát. Ő nem tud helyezkedni és fotózni, mert ott állnak százan körbe, elcseszi a munkát, tehát nem tud elkészülni az a kép, amiért őt felfogadták, megfizetik, mert hogy elállták az útját egyszerűen, vagy át kell mászni embereken, vagy bármi, vagy meglökik véletlenül, tehát hogy azért ennek sok veszélye van. Illetve a másik, ami szerintem az egyik legfontosabb, hogy mondjuk az esküvőről készült képek, amiket te látni akarsz, mint vőlegény, vagy hát akkor már férj és a feleséged, azok még nem készültek el, de az Insta már tele van, meg a Facebook tele van a rokonok képeivel, ami meg olyan, amilyen. Tehát, hogy igen, ilyen rendezvényekre fotós kell, és egyébként ezt talán még a Hello Peti-ben mesélték nagyon jól Hello Csabával, hogy ennek mik a veszélyei, és miért, és hogy kéne ezt, és ez tök érdekes amúgy, és abszolút egyetértek, és hogyha nekem valaha esküvöm lesz, ami nem lesz, de amikor még úgy volt, hogy lesz, akkor azt beszéltük, és ez egy ilyen fix dolog lett volna, hogy nem szabad senkinek fotózni a fotóson kívül, tehát hogy mindenki telefont el, legyenek ott, éljék meg, lesznek fotók, és ne fotózzon senki. Nyilván ezt nem lehet megcsinálni, tehát hogy a nagyszülők meg egyéb rokonok azok ott vannak, csinálják, de lehetőleg ne.
Elvesztettük.
A Gergő felmondott.
Kikaparta a vazelint a kádból.
Brexit macska, tudod, és soha nem tudja eldönteni, hogy ki akar menni, vagy be akar jönni.
Ja, viszont én kellemes palacsinta illatot érzek.
Ja, kinyitottam az ajtót.
Ez azt jelenti, hogy elkészült a palacsintám.
Na, akkor jó étvágyat hozzá.
Jó étvágyat.
Köszi, nektek is. Sziasztok.
Cső.